alkotmányjogász, alkotmányjogi gondolkodó, ő is azt mondta, hogy egyébként nincs olyan, hogy alkotmányellenes alkotmánymódosítás, rámutatott ennek valóban a bizonyos ellentmondásaira, pedig ő aztán igazán nem tehát ő az igazán az aktivizmusáról volt híres, csak egész egyszerűen az azt meg úgy tűnhetett, hogy ezt a politika megoldja. És megoldja azt, hogy senkinek nincs egypárti kétharmada. Az, hogy 2010-ben létrejött egy egypárti kétharmad, az arra világított rá, hogy ez a kettő együtt, tehát hogy nagyon aránytalan választási rendszer, és a kétharmad, mint Jolly Joker, ezzel be lehet darálni a teljes demokráciát. De csak azért mondom, hogy azért bonyolítja, mert hogy együtt kell a kettőt tárgyalni, mert lehet az, hogy mondjuk megnehezítjük az alkotmánymódosítást, és azon a szinten próbáljuk meg a hatalmi tömbösödést megelőzni. De ettől függetlenül szerintem...
Ilyen volt Horn Gyula, amikor azt mondta, hogy a kétharmadot az alkotmány vonatkozásába emeljük meg 4/5-re, és ennek Tordján volt a megbuktatója az új alkotmánynak. Formálisan. Mert egyébként az MSZP belülről buktatta meg az alkotmányt, az új alkotmányt.
Igen, igen. És aztán egyébként bekerült egy 4/5-ös követelmény, amit aztán kétharmaddal kiszedtek 2010-ben. Ennek nem is akarok belemenni a részletébe, de szerintem az a lényeg, hogy lehet ezt kezelni az alkotmányos felépítmény szintjén, de szerintem azt nem annyira egyszerű. És szerintem a legegyszerűbb mód az, hogyha a választási rendszer arányosításával nem feltétlenül teljes arányosításával, és itt most fontos az, hogy én most egy alkotmányjogászként nyilvánulok meg, az alkotmányjog az mindig azért elég tág kereteket hagy. Tehát azt mondja, hogy mi most nem akarjuk megmondani, hogy csak az alkotmányos, ha arányos a választási rendszer, de amit alkotmányjogász szakmaiak el lehet mondani, hogy ez a kombó, ami most van, ez meleg ágya annak, hogy ugyanaz történjen, mint az elmúlt 16 évben, és addig nem tudjuk lezárni az elmúlt 16 évet, míg ez hozzá nem nyúltak. Hallatszottak ígéretek arra, hogy arányosabbá teszik a választási rendszer, de ezzel is szerintem annyiban vigyázni kell, vegyük mondjuk a győztes kompenzációt, ami átment a mainstreambe is, hogy akkor ez egy olyan elem, ami még aránytalanabbá teszi a rendszert, de most győztes kompenzáció nélkül is kétharmada lett volna a Tiszának. Tehát azért ezekkel vigyázni kell, hogy lehet, hogy kiszednek pár elemet, de amíg a rendszernek ez a struktúrája van, hogy az egyéni kerületeknek ilyen nagy a súlya, és az egyéni kerületekben egy egyfordulós választáson is le lehet tarolni őket, addig ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly aránytalansági potenciállal rendelkező választási rendszer lesz, ami veszélyezteti az egész alkotmányos rendszert. Tehát ehhez hozzá kell nyúlni alkotmányjogi szempontból is. És csak azért, mert egyébként az, hogy egyébként onnantól ezen a tág alkotmányjogi kereteken belül ez hogy néz ki, az már viszont egy társadalmi diskurzusra van bízva, mert ott nagyon konkuráló célok lehetnek egy választási rendszernél. Most mondok egy példát. Nyílt lista vagy zárt lista? Egészség.
Köszönöm.
Hogy például, tehát mondok egy példát, hogy nyílt lista vagy zárt lista van. Ugye Magyarországon nagyon megszokottuk azt, hogy elmegyünk választani, és szavazunk egy listára, és akkor behúzzuk a, nem tudom, két farkú kutya pártra. És egy ilyen take it or leave it alapon, vagy leszavazunk a listára, vagy nem, ennek van olyan intézmény, vagy van olyan alternatívája, hogy befolyásolhatjuk a listának az összetételét. Tehát mondjuk leszavazok az MKKP listára, és ott mondjuk 5x-et szétoszthatok a jelöltek között, és akkor a választópolgárok határozzák meg a listának az összetételét is. És ez azért szoktam példának felhozni, mert akkor mondhatnánk azt, hogy ó, hát ez sokkal demokratikusabb a nyílt lista, mert akkor a választópolgárok abba is beleszólhatnak, hogy milyen legyen a lista összetétele. De hogy valójában szerintem ez így önmagában nem lesz demokratikusabb, hanem a demokrácián belül van egy ilyen zóna, amiben sok minden elfogadható, és az a kérdés, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Mert ha végig gondoljuk, akkor mondjuk egy párton belül lehetnek olyan politikusok, akik nem látható tevékenységet végeznek, de nagyon hasznos tevékenységet végeznek a pártnak, nagyon hasznos szakpolitikusok mondjuk, és szeretné a párt ezért, ha bekerülnének az országgyűlésbe. ha nyílt lista van, ezek a politikusok hátrányból indulnak, mert ők nem ismertek annyira. Tehát, hogy az a kérdés, hogy kinek adjuk a döntést. Bízunk a pártokban, a pártok belső folyamataiban, vagy bízunk a választópolgárokban? Ez most csak egy ilyen dilemmát akartam csak felvinni, hogy...
Ha politológus nyelvre fordítom le, amit ön mond, akkor olyan új választási törvény kell, amelynek a gyújtópontjába az állítás szerepel, hogy koalíciós kényszert kell létrehozni a pártok között?
Tehát, hogy ez például egy, azt hiszem a legalapvetőbb kérdés, hogy ezt akarjuk. Ugye azt említettem, hogy bizonyos mértékű arányosításra szerintem szükség van, azért, hogy ne legyen megint megszállható a demokrácia, a demokratikus intézmény, stb. De azon túl, hogy mondjuk akarunk-e teljes arányosítást, ami egy koalíciós kényszert von maga után, és alapvetően egy ilyen konszenzusos demokrácia irányba tolja el a demokráciát, amiben folyamatos tárgyalási szinteken, tehát meglévő tárgyalási szinteken keresztül, először a koalíciós partnerekkel és a többi születnek meg a döntések, vagy azt akarjuk, hogy nagyon legyen arányosabb, de azért legyen benne mondjuk valami győztes bónusz, ami mondjuk egy picit aránytalanítja, hogy nagyobb esélye legyen a mondjuk az egypárti kormánynak, ami pedig egy ilyen stabilabb irányba viszi el. De ugyancsak, hogy megint összefüggések a közjogi rendszerrel, a kormányzati stabilitást biztosíthatja mondjuk egy konstruktív bizalmatlansági indítványi rendszer, ami most is van Magyarországon, hogy a miniszterelnököt csak úgy lehet leváltani, ha egyben az országgyűlés megválasztja az új miniszterelnököt is. Tehát ez mondjuk kombinálva egy arányos választási rendszerrel nagyobb stabilitást adhat, de tényleg lehet, hogy bizonyos döntések lassabban vagy nem születnek meg. Tehát ezek olyan trade-offok, kompromisszumok, amikre nincs egy demokratikus válasz, hanem országok működnek ilyen meg olyan választási rendszerekkel is. Van a kérdés, hogy mit akarunk?
Meloni olasz miniszterelnök most azzal kísérletezett, bár azt hiszem éppen elbukta, hogyha egy párt sem éri el a természetes többséget, vagyis a parlamenti mandátumok 50%-a plusz egyet, akkor adjunk neki annyi ingyen mandátumot, hogy fölemelkedjen erre a szintre, és már is adott egy párt,
igen,
amelyik a kormányt megalakíthatja. Na most ezt épp elbukja,
igen.
Vagy legalábbis úgy tűnik.
Igen, ez a klasszikus, ezt is győztes kompenzációnak hívjuk, tehát ez is egy klasszikus eleme annak, hogy valószínűleg ebben nem lehet egypárti kétharmadot könnyen szerezni egy ilyen rendszerben, de egypárti kormányt akar, vagy egypárti kormányt hoz létre. Mm-hmm. Tehát ezeket lehet, szerintem az a fontos, és csak hogy így a, nem tudom, hallgatóknak, vagy hogy szerintem, hogy elkülönítsük a releváns meg a nem releváns kérdéseket, és ezt a László Róbert mindig elmondja, de azért nem érdemes mindig elmondani, hogy például szerintem az nem igazán egy releváns kérdés, hogy mekkora az országgyűlés. Tehát ez a 2010-et követően sajnos a választási reformnak a messze legtöbbet tárgyalt aspektusa volt, hogy most akkor minél kisebb számot akart mindenki mondani, mert az volt a népszerű.
De végül a Fidesz a Gyurcsány javaslatot fogadta el, mert a Gyurcsány mondott először 199-et, csak aztán ezt nem dobolták.
Igen, én úgy hallottam, hogy talán 200-at mondott a Gyurcsány Ferenc, és akkor ők meg bemondtak 199-et, hogy akkor legyen egy, vagy nem tudom, de igen, de hogy az biztos, hogy, hogy amit csak mondani akartam, hogy ez szerintem nem egy fontos kérdés. Vagy például vannak olyan fontos kérdések, amik ha bár fontosak, de figyelni kell rá, hogy ne vigyék el a sót. Tehát ilyen például a választási korhatár 16 évvel leszállítása, ez szerintem ehhez mindenki tud kapcsolódni, ugye aki találkozott már gyerekekkel, meg kamaszokkal, erről mindenkinek van egy véleménye, ami nagyon jó, csak hogy látni kell azt, hogy egy ilyen módosítás az oké, kihat a demokrácián jövőjére, tényleg fontos, pár mandátumot módosíthat, de az, hogy mennyire arányos vagy aránytalan a választási rendszer, az a teljes állami demokratikus működésünket meghatározza. Tehát csak azért, hiszen az a nehéz, hogy a hangsúlyokat, mert vannak tényleg ilyen szexi témák, és ezt teljesen megértem, vagy ilyen, egyébként szerintem ilyen ez a országgyűlési ciklus korlátozás is, amiről nyilván mindenki ehhez tud kapcsolódni, és el tudja mondani.
Ez olyan, mint a foci.
Igen.
Mindenki
igen,
tudja, igen. Hogy lesz vagy nem lesz. Akár tudja, hogy mi a szabály, akár nem.
Abszolút, igen. Csak fontos látni, hogy a háttérben viszont nagyon, nagyon lényeges kérdések dőlnek el, és nem ez az elmúlt 16 év tanulsága, az ördög az ezekben a technikai részletekben rejlik, és ezekre kell nagyon odafigyelni. Igen.
Akkor összegezhetem úgy a beszélgetésünk másik részét, hogy ön szerint új választási törvényre van szükség?
Igen, abszolút, abszolút.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk beszélgetni. Nem maradt időnk egy kérdésnek a pertraktálására. A bíróságok esetleges jogalkotási hatásköre, amiről ön írt egy szép nagy dolgozatot, ezt egy másik műsorban tudjuk kitárgyalni.
Legközelebb akkor igen.
Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy ezen a hétfőn is meghallgattak minket, a Civil Rádió olvasókörét hallgassanak minden hétfőn az interneten 20 és 21 óra között. Köszönöm szépen, viszontlátásra!
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Az Olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.
a víz szétesett, és ha nincs, aki felel, én nem adom fel.
Nem adom fel, még egy darabban látsz. Nem adom fel, még életben találsz. Nem adom fel, még nem robban a szél. Még akad egy kerék, mit tovább kérdék, mit tovább korodik.
Csaltatóval alszom, s egy mód van rá, liftem megyek, és kissé hízom. A hajam is hullik, pedig szolíd életet élek, és úgy veszem észre, a memóriámat nem használnak az évek. De semmi pánik, nincs itt a vég, szemüveg nem kell még. Feleségemet ölbe kapni már nem igen tudnám, és egyre többen csókolom, ma köszönnek az utcán. És nem nevet már senki, a nagy ritkán van egy viccem, és egyre többször felejtem el begombolni a slipcem. De semmi pánik, nincs itt a vég, szemüveg nem kell még. Orkán, és gyakran félek a ráktól, a fekélytől, meg a gutaütéstől, mert az se áll tőlem távol. Mikor a fiamon látom, hogy komolyan aggódik értem, mert a matekját egy idő óta agyonüt meg se értem. Semmi pánik, nincs itt a vég, szemüveg nem kell még. De semmi pánik, nincs itt a vég, szemüveg nem kell még. De semmi pánik, nincs itt a vég, szemüveg nem kell még.
Pánik, nincs itt a vég,
szemüveg nem kell még.
Pánik, nincs itt a vég.
Csak nyugaló, rendben van minden. Szemüveg nem kell
mennyi. Nézd csak ott a pult mögött, annak a lánynak milyen szép keze van. Hogy ő maga milyen, azt nem tudom, mert előttem állnak, és sajnos túl sokan. Lehet, hogy szép az arca is, de igazából ez most nem érdekel. Lehet, hogy az egész jó, de nem láthatok keresztül a tömegen. Őrület, hogy milyen meleg van itt,